A világpiaci olajárak alakulásáról, az olajár világgazdasági hatásairól lesz szó az Aréna ma esti műsorában. Vendégünk Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Én Hlavai Richárd vagyok, jó estét kívánok!
Jó napot kívánok én is!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Nagyon sokat beszéltünk itt az Inforádió különböző műsoraiban az elmúlt nagyjából két-két és fél évben az olajárak alakulásáról. Egy picit talán kezdjük onnan ezt a mostani beszélgetést, hogy mennyire jelzi az olajár alakulása azt, hogy a világgazdaság éppen milyen állapotban van. Jó jelző ez még?
Nyilvánvalóan ez egy fontos tényező a világgazdaság szempontjából, és némileg jelzi azt, hogy miként áll a világgazdaság alakulása. Azonban nem tud elszakadni az olajár a kereslet-kínálati viszonyoktól, amelyek némileg függetlenek a világgazdaság alakulásától. Különösen a kínálati oldal alakulása az alapvetően a korábbi olajárak függvénye. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben nem függ az olajár a világpiac alakulásától.
Mielőtt a jövőről vagy a jelenről beszélnénk, egy picit idézzük fel a múltat. Mi történt 2014 nyarán, hogy az olajár gyakorlatilag 100-ról leesett 40 dollárra?
2010-től 2014 év közepéig egy nagyon stabil időszak volt. Alapvetően 100 dollár körüli olajárak voltak a világban, és az olajárak változékonysága is nagyon alacsony volt. Történelmi mélypont volt ez. Gyakorlatilag az olajpiacon ilyet nem láttunk, amióta 1860-as évektől kezdve jegyzik az olaj áralakulását a világban. Inkább az jellemző, hogy egy komoly változékonyság van, tehát hirtelen emelkedés, hirtelen gyengülés jellemzi alapvetően az olajpiacot. 2010 és 14 év közepe között viszont egy rendkívül stabil időszak volt. Mindenki elhitte azt, hogy ez a világ megváltozott. Mindenki úgy gondolta, hogy ez a 100 dollár egy stabil bázisa lesz a jövőben az olajnak, és mindenki úgy vélte, hogy az alacsony változékonyság fennmaradhat. Ezzel szemben egy hirtelen áresés következett be.
Egyébként bocsásson meg, ennek a hosszú stabilitásnak volt fundamentális alapja? Vagy csak a hit tartott a 100 dolláron az árat?
Az emelkedésnek azt gondolom volt fundamentális alapja, az, hogy azért itt maradt az olajár, főleg az utolsó két évben, ennek inkább hitbeli okai voltak, már az én vélekedésem szerint. 2013 végétől ugyanis látható volt a piacon, hogy növekednek a készletek, nő a túlkínálat, egyszerűen a piac több mint fél éven keresztül nem vett erről a hírről tudomást, úgy gondolta, hogy ez egy ideiglenes állapot, ezt követően az olajár majd stabilizálódni fog, illetve a magasabb kereslet ezt a növekvő készlet mennyiséget fel fogja szívni. Nem ez következett be, hanem az olajárak drasztikusan elkezdtek esni.
Mi történt? Mi volt az a pont? Emlékszik erre? Amikor egyszer csak elkezdett zuhanni az olajár?
Nem emlékszem pontosan a hírekre, arra emlékszem határozottan viszont, hogy minden héten abban az időszakban a készletadatokat lestük, és néztük azt, hogy a készletek szintje globálisan is folyamatosan nő. Egyszerűen nem értettük azt, hogy az olajár miért nem indul el lefelé. Volt egy olyan történelmi pillanat, amikor azonban ez a lefelé indulás beindult, és hólabdaszerűen maga alá temette a piacot.
Ugorjunk az időben, egészen 2016 decemberig kellett arra várni, hogy az OPEC valamiféle megegyezésre jusson, de sokféle próbálkozás volt, hogy hogyan lehetne az olajárat visszatornászni, hiszen nyilván ez az alacsony olajár a fő olajtermelőknek nagyon komoly veszteséget okozott. Ugye erről lehetett hallani számokat is, az orosz gazdaság az kis ilyen csőd közelbe került.
Igen, és nem csak az orosz gazdaság, hanem gyakorlatilag a termelő országok gazdaságainak többsége komoly költségvetési problémákkal és komoly gazdasági problémákkal küzdött. Valóban 2016 év végéig kellett várnunk arra, hogy a piac megváltozzon. Én azt gondolom, hogy ennek egyébként a fő oka az az, hogy a fő termelő Szaúd-Arábia politikája megváltozott. Szaúd-Arábia ugyanis érzékelve azt, hogy túltermelés van a piacon, más politikába kezdett 2014 végétől. Ennek a politikának az volt a lényege, hogy hagyta a piacot érvényesülni. Ők ugyanis azt gondolták, hogy a piaci ár majd kisöpri a felesleges készleteket, kisöpri a túl drága termelőket. Ennek a politikának 2016 év végén azonban véget vetett Szaúd-Arábia, és egy másfajta politikát hirdetett meg, összehívta újra ugye az OPEC tagállamokat, és sikerült egy olyan megegyezést nyílt beütnie, ami azóta úgy néz ki, hogy valamilyen szinten működőképes.
Ön szerint, vagy a piaci elemzők szerint mennyire kellett ez a megegyezés, ez az, hogy Oroszország is beszálljon? Ugye tavaly ősszel Oroszország nagyon komoly offenzívával kezdett, hogy Szaúd-Arábiával együtt létrehozzák ezt a megállapodást. Mennyire kellett Oroszország ehhez?
Én azt gondolom, hogy Oroszország nem feltétlenül kellett ez a megállapodáshoz, de az ő támogatása, illetve az Oroszországhoz csatlakozó néhány más nem OPEC tagállam támogatása szintén nagyon fontos. Tulajdonképpen az ő támogatásukkal lesz teljes a kép, és hogyha ez a megegyezés teljesen betartásra kerül, abban az esetben egyensúlyba kerülhet a piac. Ehhez mindenképpen kell azonban ez a mintegy 558 ezer hordós termeléscsökkentés, ami Oroszország és a többi nem OPEC tagállam részéről támogatásként megjelenik.
Ugye arról beszéltünk, hogy az olajtermelőket nyilván nagyon érzékenyen érintette, nagyon komoly veszteségeik voltak, de a felhasználói oldalon láthatóan hozott ez fellendülést? Tehát mondjuk a világgazdaság másik részében, például az olajt használó ázsiai gazdaságokban látszott az olcsó olajárnak a kedvező hatása?
Én ketté választanám a világot. Egyrészt, ha megnézzük az OECD országokat, tehát a fejlett világot, ott egyértelműen jót tett az alacsony olajár, akár az Egyesült Államok, akár Európa olajfogyasztása növekedett az elmúlt 2-3 évben. Európában például 2005-höz képest csökkenés van, viszont az utóbbi 2-3 évben ez a csökkenés megfordulni látszik, és ismét olajfogyasztás növekedést látunk. A fejlődő világ esetében némileg árnyaltabb a kép. Egyrészt ugye van Kína, aki korábban rendkívül mértékben növelte a fogyasztását. Ők különböző egyéb okok miatt az utóbbi 2-3 évben lényegesen lassabban növekednek. Úgy tűnik, hogy az ő gazdaságuk kezd átállni egy nem olaj alapú növekedésre, és ez okozza ezt a fajta kereslet növekedés lassulást. Ezzel szemben viszont India most kezd egy olyan fázisba belépni, amiben talán Kína volt egy 10-15 évvel ezelőtt. India olajfogyasztása 2008-hoz képest megduplázódott, és a tavalyi évben is közel 4-500 ezer hordó per napos keresletnövekedés volt náluk. Ez hatalmas szám, csak összehasonlításképpen elmondanám, hogy Magyarország fogyasztása olyan 130 ezer hordó naponta, tehát gyakorlatilag egy év alatt három magyarországi fogyasztással nőtt India olajfogyasztása.
Arra lehet számítani, hogyha az OPEC-nek a mostani megegyezést, a tavaly decemberben kötött megegyezést sikerül betartani, és az olajár valóban elindul felfelé, és nem csak a mostani 50 dollár körül marad, hanem esetleg eléri a vágyott 70 dollárt, akkor ezt a fajta növekedést, akár az indiai fogyasztásban, akár az indiai gazdaságban, akár az európai gazdaság növekedését, ez megállíthatja?
Én azt gondolom, hogy a fejlődő piacok esetében nincs nagyon alternatívája a kőolajnak, tehát az ő fejlődésüket egy magasabb olajár lassíthatja, de továbbra is növekvő fogyasztást fognak ők mutatni. Európában, illetve az Egyesült Államokban, illetve a többi OECD országban valószínűleg ez a fajta keresletnövekedés megáll, és el fog kezdődni az alternatívák erőteljesebb keresése, ha az olajár tartósan magasabbra kerül. Valószínűleg ezek a hatások lesznek összességében, és ez várhatóan az olajkereslet globális növekedésének a lassulását fogja jelenteni. Hozzáteszem azt is egyébként, hogy a nagy elemzőházak, például a Nemzetközi Energiaügynökség, vagy a British Petroleum, akinek a közelmúltban jelent meg a jelentése a jövő olaj- és energiafogyasztásáról, alapvetően mindenki csökkenő energiafogyasztásra számít a jövőre nézve.
Azért ez rossz hír az OPEC-nek, nem?
Ez alapvetően rossz hír az OPEC-nek természetesen, viszont azt gondolom, hogy a fogyasztóknak, illetve a környezetnek egy kellemes hír.
Ugye azt mondta, hogy Szaúd-Arábia abban bízott, hogy az alacsony ár majd kisöpri a piacokat, és ugye eltűnnek esetleg a kínálatból, a kínálati oldalról mondjuk a drága termelők. Ugye az Északi-tengeren indult meg a legkorábban az alkalmazkodás, ez még tart most is, ugye a napokban jelentette a Shell, vagy jelentették hírügynökségek, hogy a Shell egy egészen nagy Északi-tengeri érdekeltséget készül eladni. Ez mit jelent? Az olajcégek elkezdtek kivonulni az olajiparból, mondjuk a nyugat-európai olajcégek?
Én azt gondolom, hogy egy átrendeződés van. Valóban az Északi-tenger egy rendkívül drága kitermelési terület, tehát abban az esetben, ha az olajár 60 dollár alatt marad, én azt gondolom, hogy az Északi-tenger nem lesz különösebben érdekes. A Shell döntése valószínűleg azzal magyarázható, hogy ők olcsóbb forrásokat keresnek. Három olyan terület van egyébként, ahol én azt látom, hogy az olajcégek nagyon érdeklődnek. Egyrészt az észak-amerikai palaolaj kitermelés, ami úgy tűnik, hogy a költségcsökkentések hatására $60 alatt rendkívül érdekessé kezd válni. Másrészt vannak olyan offshore lelőhelyek, tehát tengeri lelőhelyek, amelyek bár drágák, de hatalmas mennyiséget tartalmaznak, itt elsősorban a mexikói öbölre vagy Brazíliára kell gondolni. Illetve megnyíltak új lehetőségek, ami számomra az egyik legérdekesebb most az olajiparban, az Argentína, ahol van egy Vaca Muerta nevű palaolajmező, ami hasonló az amerikai palaolajmezőkhöz, és itt a kormány nagyon komoly ösztönzést adott az olajcégeknek, elképzelte egy nagyon komoly beruházási boom Argentínában. Én azt gondolom, hogy ezekre a területekre próbálnak a nagy olajcégek fókuszálni. Ezzel szemben egy északi tenger, ez kevésbé érdekes. Én azt gondolom, hogy a vevő azért vette meg a Shell-től ezt a részesedést, mert egyrészt azt gondolja, hogy talán az olajár mégiscsak magasabb lesz, mint $60. Másrészt valószínűleg tartom, hogy a Shell, mivel ki akart innen szállni, és egy nagy részesedésről, tehát több mezőben lévő részesedésről van szó, valószínűleg kedvező árat adott.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy azt értem, hogy az olajcégek egy jelentős része kivonul, de hát van befektető. Ugye itt több milliárd dolláros üzletről van szó egyébként, nem a teljes érdekeltség, de mégis több milliárd dollárra tét. Tehát ki lehet az, vagy hogyan tudná meghatározni, látszik ez a piacon, aki ma beszáll ilyen drága mezőbe? Mondott már néhány érvet, de hát kik azok, akik most szállnak be az olajiparba, amikor pedig hát lent vannak az árak?
Én azt látom, hogy van érdeklődés az olajipar iránt. Ha megnézzük egyébként a beruházások globális alakulását, 2014-hez képest kb. 40-50%-kal vagyunk alacsonyabb szinten. Viszont az idei évre már egy 7%-os növekedést becsülnek a nagy előrejelző cégek a beruházási aktivitásban. Tehát kezd újra érdekessé válni az olaj- és gázipar. Emellett azt sem szabad elfelejteni, hogy jelentősen lecsökkentek a beruházási költségek ebben az iparágban. Itt részben a szolgáltatási cégek árai estek drasztikusan, de például az acélára is a mostani, vagy a korábbi szintnek a felén van, tehát lényegesen jobb beruházási környezet van most az olajipar számára, mint 3-4 évvel ezelőtt.
Ha már itt az imént szóba került az amerikai és a dél-amerikai nem hagyományos készleteknek a termelése, volt egy olyan várakozás 2014-ben, hogyha jól emlékszem, hogy még mindig egy picit a múltról beszéljünk, hogy ez az olajár zuhanás egyszerűen ki fogja ütni ezeket a nem hagyományos készleteket, hiszen nem éri meg őket termelni $100 alatt. Nem ez történt. Miért?
Nem ez történt, sőt, éppen az ellenkezője történik olyan értelemben, hogy drasztikus költségcsökkentés történt. Bizonyos becslések szerint például az észak-amerikai palaolaj termelés átlagköltsége $20-25 is csökkent, ami azt jelenti, hogy a korábbi $60-80 átlag kitermelési költség olyan $40-60 közé eshetett. Ez nagyon függ egyébként attól, hogy melyik palaolaj mezőről beszélünk, sőt a palaolaj mezőn belül is a lokáció a legfontosabb kérdés. Vannak olyan becslések, amely szerint például az amerikai Permian mezőn, ahol a legkedvezőbbek ezek a kitermelési költségek, egyes helyeken már $30 alatt tudnak olajat termelni, ami a mostani $50-60 közötti árakhoz képest egy nagyon komoly profitabilitást ígér. Úgyhogy az látszik, hogy az amerikai fúróberendezések száma az utóbbi hetekben jelentősen nőtt. Látszik azt, hogy a befektetési aktivitás ismét nagyon megnőtt, de ha megnézzük például, ami egy nagyon jó indikátor számomra, az amerikai magas kockázatú kötvények árfolyamát, ezek főleg ugye olajiparban fektető befektetők, ezek a kötvény árfolyamok jelentősen leestek, ami mutatja azt, hogy a befektetők szívesen vásárolják ezeket a kötvényeket. Ennél a hozamok estek le, tehát az árfolyamok ugye emelkedtek, tehát a hozamok leestek, komoly pénzek indulnak el ismét az amerikai palaolaj termelésbe.
Ha már itt tartunk, akkor nézzük egy picit a politikai vonatkozását ennek, hiszen ugye ezt tudjuk, hogy Amerikai Egyesült Államoknak olyan elnöke van Donald Trump személyében, aki azt mondta, azt ígérte a választási kampány során, hogy a hagyományos energiahordozókat, egyrészt ugye nem hisz a klímaváltozásban, és ezért a hagyományos energiahordozóknak a kitermelését, főleg a saját termelést, azt szeretné nagyon segíteni. ez mennyire látszik, néhány héttel vagyunk ugye a beiktatás után, tehát pont egy hónappal körül a beiktatás után, de hogy ez látszik már a piacon? Az árakban például?
Az árakban szerintem még nem látszik, bár két konkrét akciója már volt az amerikai elnöknek, és van egy olyan akcióterv is, ami komoly mozgást hozna majd a piacon. Ez a két akcióterv, ami már megvalósult, két olajvezeték, a Keystone XL, illetve a Dakota Access olajvezetéknek a megnyitását jelenti. Itt mindkét esetben környezetvédelmi és egyéb okok miatt tiltakozások voltak, és az Obama adminisztráció ezeknek a vezetékeknek az engedélyezését megtiltotta. Most úgy tűnik, hogy mindkét vezeték felépítése elindulhat. A Keystone XL egyébként az a kanadai olajtermelésnek jelenthet egy nagyon komoly pluszt, illetve az amerikai finomítói szektornak, amely így közvetlen eléréshez juthat a kanadai nehéz kőolajhoz. A Dakota Access pedig a Bakken nevű palaolaj mező fellendülését indíthatja be. Egy tényező van egyébként, ami most nagyon izgatja a piacot, ez a bizonyos border tax, vagy importvám bevezetése jelenthet. A Trump adminisztráció terve az, hogy egy 20%-os importvámot vezetne be minden termékre, többek között az olaj és gáz behozatalra is. Ami azért érdekes, mert ebben az esetben egy komoly áremelkedés történhet a WTI, tehát az amerikai könnyű kőolaj esetében, és ez az áremelkedés a becslések szerint megegyezhet az adó mértékével, tehát egy 20%-os VTI emelkedés következhet be. Ez lényegében azt jelenti, hogy az amerikai fogyasztók és finomítók számára drágább lesz a kőolaj, viszont az amerikai palaolajtermelők ebből komolyan kereshetnek, hiszen a terméküket lényegesen magasabb áron tudják majd eladni, ha az adót, illetve ezt a vámot bevezeti a Trump kormányzat.
Ez a 20%-os áremelkedés, ugye a mexikói műl környékén lévő finomítók jelentős mennyiségű olajat vesznek Mexikóból, hogyha jól tudom. Ez az 20%-os emelkedés egyenesen beépülhet az üzemanyagárakba? Ez egy meglehetősen drasztikus áremelkedés, és tudjuk, Amerika iszonyú érzékeny az üzemanyag áremelkedésre.
Igen, a válasz erre a kérdésre az, hogy igen, megjelenhet az árakban. Körülbelül egy 30 dollár centes emelkedés jelenthet gallononként az amerikai üzemanyagárakban, ami azért is érdekes, mert Amerikában valóban az üzemanyag adóztatása az egyfajta szent tehén. A 18,4 dollár centes gallononkénti adó 1993 óta változatlan, ami azt jelenti, hogy reál értékben minimum lefeleződött, de inkább leharmalodott ez az adó. Bizonyos szempontból egyébként szerintem szükség is lenne erre az adóztatásra. Ha megnézzük például azt, hogy az Egyesült Államok infrastruktúrája globális szinten 50-60. Hely között van, az azt mutatja, hogy az ország fejlettségéhez képest rendkívül rossz az infrastruktúra, és ezt valóban fel kéne újítani, és ennek mondjuk a finanszírozási forrása lehetne a magasabb adóbevétel, amit az olaj és gáz fogyasztásból finanszírozhatna az amerikai állam. Tehát bizonyos szempontból az elképzelés nem rossz. Azt egyébként hozzá kell tennem, hogy a terv valószínűleg a fogyasztók ellenállásán, illetve a nemzetközi egyezmények miatt bukhat el. Például a WTO megegyezésekkel drasztikusan szemben megy ez az amerikai lépés.
És ugye azért ezt tegyük hozzá, hogy a mexikói határa tervezett fal költségét is ugye plusz Mexikóra kivetendő adóval terhelni Donald Trump adminisztrációja, ami azt jelenti, hogy ez a 20%-a, ez még jönne Mexikó esetében egy plusz vám. Az olajra is nyilván. Tehát
igen, ez valószínűleg a mexikói olajtermékek esetében is egy komoly tényező lehet. Érdekes egyébként a helyzet olyan szempontból is, hogy Mexikó komoly amerikai gázvásárló, tehát itt van egyfajta félelem a gázpiacon a másik oldalról, hogyha esetleg a gázt nem vásárolják meg a mexikóiak emiatt az adó miatt, ez esetleg a gázpiacon jelenthet például kiesést az Egyesült Államokban. Én azt gondolom, hogy ezeket a híreket egyre óvatosan kell kezelni. Itt nagyon komoly érdekek vannak mindkét oldalon, amelyek támogatják ezt az adót, illetve amelyek ellenzik ezt az adót. Meglátjuk, hogy a hogy a végén mi fog ebből kisülni.
Egyébként, hogy egy picit távolabbról nézzük Donald Trump energiapolitikai elképzelését, vagy energetikai hatásait, mire számít, hogy összességében a Trump adminisztráció azzal, hogy nem hisz mondjuk Donald Trump a klímaváltozásban és a hagyományos energiahordozók mellett áll inkább, miközben, ha jól láttuk a híreket, akkor a gazdasági tanácsadói között ott van például Elon Musk, ugye a Teslának a tulajdonosa, és mások is, akik megújulós energiákkal foglalkoznak. Szóval, hogy mire kell számítani az új amerikai adminisztrációtól ön szerint energiában? Mit várhat a világ?
Nyilvánvalóan ők próbálják majd egyszerűsíteni a hagyományos kitermelés, olaj, gáz, kőszén támogatását. Tehát segíteni fogják ezeket az iparágokat különböző enyhítésekkel, klímavédelmi megállapodásokból való kilépéssel, vagy például a szövetségi területeken is engedélyezni fogják a kőolaj és földgáz kitermelést. Tehát mindenképpen a kínálati oldalt növelni fogják. Másrészt a világban van egy nagyon komoly megújuló forradalom, ami elérte az Egyesült Államokat is. Nagyon komoly napenergia beruházások vannak például Kaliforniában, vagy az amerikai vadnyugat, tehát a középső rész esetében nagyon komoly szélenergia beruházásokat látunk. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba fog a világ alapvetően menni, tehát a Trump politika az némileg lassítja a megújulók térnyerését, de magát a forradalmat nem fogja tudni megállítani.
A világ más pontjain egyébként milyen hatású lehet az, hogyha esetleg valóban kilépnek például a Párizsi klímaegyezményből? Ugye ez egy óriási áttörés volt, amikor Kína és az Egyesült Államok beszálltak ebbe a megállapodásba.
Tehát ez egy szomorú hír lenne valószínűleg a világ számára, hiszen nagyon úgy tűnik tényleg, hogy a globális felmelegedés és a fosszilis felhasználás között erős a kapcsolat. Azt gondolom egyébként, hogy a világ számos részén a megindult, megújuló forradalmat ez a megállapodás felmondása sem állíthatja meg. Látjuk azt például, hogy a megújuló energia nagyon sok esetben már piaci alapon is a legolcsóbb. Itt igazából a probléma az elektromos áram tárolása, illetve ennek a megújuló energiának a felhasználásában van. Ugye ez egy nem állandó energiaforrás, nem egy olyan energiaforrás, ami rugalmasan illeszthető a kereslethez, illetve a felhasználás időbeli eltolásához. Tehát mindenképpen én azt gondolom, hogy meg kellene oldani a világnak azt, hogy az elektromos áram tárolásában egy olcsó, hatékony megoldást legyen azért, hogy az egyébként olcsóbban termelhető megújulókat még szélesebb körbe tudjuk felhasználni.
Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője, az Arena ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is!